Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 65. Zsoltárunkkal kezdjük meg, 65. Zsoltárunk első versének éneklésével, a Sionnak hegyén, Isten.
Thank you. hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment és elrejtőzött előttük. Noha ennyi jeltek előttük, mégsem hittek bennem, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, higgy itt, amit beszélünknek, és az Úr karjának ereje, higgy előtte nyilvánvalóra. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy megnekedjenek és megnekedjenek őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jól lehet a vezetők közül is, sokan hittek benne. Mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert törlebecsülték az emberek törlebecsülték a dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Ámen. Isten pedig áldották az igények meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Helyünkön csendesen. Mindenható Atyánk, dicsőítünk és áldunk téged, hiszen naponként olyan sokfajta módon mutatod meg szeretetet nekünk. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megoldalmaztál, megajánlítoztál, megerősítettél bennünket, és még hogyha össze is törtél, bizakod vagyunk gyógyító szeretet. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor élünk és járunk úgy, mintha csupán magunkra lennénk utalva a saját erőnkre vagy bölcsességünkre. Bocsáss meg, hogy a keresztényként is úgy gondoljuk, hogy csak magunkra kell támaszkodnunk, hogy emberek erejére. Azért vagyunk most itt előtte, hogy kérdezzük az akaratodat, hogy a jelenlétedben megerősödjön és megtisztuljon az életünk. Isten, olyan a szükségünk van rá, hogy újjáépíts bennünket. Kérjük, Urunk, add nekünk most azokat a lelki ajándékokat, amiket elkészítettél a számunkra, amik itt várnak minket ebben az órában. Tedd áldott, által elkészített alkalommá ezt az Isten tiszteletet, szentületeddel munkát tennünk. Dicsőítünk ígér gazdagságáért, lelked által végezzem, hogy gyümölcsöt teremessen bennünk a te áldott szavad, Jézus érdemért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Isten igéje meghallgatására készülve énekeljük a 426. tehát a megkezdett dicséretű harmadik versét, 426. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Lelkem, teljesítünk a hiszet. és amit kinyit, senki nem zárja le, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam elé, amelyet senki sem zárhat be. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy lebonuljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad áldozatosságra indő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amelyik el fog jönni az egész világot, hogy megkísértse azokat, akik a Földön laknak. Ámen. Kedves testvérek, egyszer egy ismerősöm a bukorral álmodott. Álmában egy kis kerek szobában volt. A szobában nem volt más, mint egy asztal, egy szék, és egy ajtó. És egyszer csak álmában megérezte, hogy valami rettenetesen félelmetes, rossz dolog, vagy valami közeledik felé. Nem tudta volna megmondani, hogy honnan jön ez a rossz érzés, vagy ez a valami, ez a különleges személy. De nagyon félt, rettenet. Oda van az ajtóhoz, hogy felhívje, hogy az zárt. És akkor elkezdett kiáltozni, illetve először Istenhez. Szabad ismerjenek, de Isten nem válaszolt. Ekkor jött rá, hogy ő álmában csak pokolban van. Az Isten jelenségének az állapotában. Ez az illető éppen a börtön büntetését töltötte, aminek ezt állotta. De azután Isten kegyelméből az ember, az asszony, megtért. És aztán a börtönből kikerülve valóban egy új életet kezdett élni, nem lehetett ráismerni, és elmondhatom, hogy később hitben halt meg. Kedves testvérek, az ember nagyon sokszor fél a bezártságtól, a kirekesztéstől, annak mindenféle lehetséges állapotától. És az utatson meg bennünket, hogy a végleges elváltságot, a kirekesztettséget, azt ne tapasztaljuk meg. Kizártságot, vagy a bezártságot, a kirekesztettséget. Ennek elkerülésére pedig az ember sok minden képes megtenni. Néha helyesen, néha pedig helytelenül. Küzdünk azért, hogy ne legyünk bezártak, vagy kizártak. Emlékszem, hogy gyermekkoromban a szobaajtóból a szüleim minden egyes kulcsot kivettek. Azért, hogy nem a bátrámban lélekedve valahol bezártunk magunkat, vagy kizártunk magunkat. És én úgy gondolom, hogy most a felnőttek is, amik sokszor elmondhatják és elmondhatjuk, hogy lelki értelemben sokszor magunkra zárjuk az ajtókat. Az életünk különféle ajtói. Véletlenül, néha meg dacból, véletlen módon, bűnből, kínért. A bibliaolvasó valahol szerinti történetünk a János evangéliumában ott tart, hogy Jézus éppen utoljára jelent meg nyilvánosan, utoljára beszél a vezetőkhöz, a farizeusokhoz, meg úgy általában véve a utca négyéhez, és azután elrejtőzik. Utána már nem lehetnek, csak a nagy történések kezdődnek el. Az ige pedig kiemelik, hogy bizony sok vezető ember máshogy gondolkodott, mint a többi farizeus. Nagyon szívesen követték volna őt. El tudjuk képzelni, milyen vágyakozva, milyen azt olvasjuk és hallottuk, nem akarták, hogy kirekesszék őket a zsinagógából. Ugyanúgy a részei akartak maradni a vallási közösségüknek. Ez még érthető, hiszen az ember az közösségi életben, közösségi szerepben teremtett. Jó nekünk is így együtt lennünk, és együtt az Isten szavát hallgatunk, őt dicsérjük. De az ő közösségük, az a bizonyos zsinagóga nem vallotta Jézus messiási voltát. És ők ezt választották. Ezt a közösséget. Ezt a zsinagógai közösséget, és a saját nevet hoztuk a Jézus ellenében. Érdekes és szomorú elgondolni, mi jártunk ezeknek az embereknek a fejében, miután Jézus meghívták, és megfeszítették. Talán arra gondoltak, hogy de jól döntöttünk. De jó, hogy végül is nem mentünk bele, hogy nagyon gondolkodtam, mert lám csak jó döntést hoztam, mert ő meghalt, én meg élek. Vagy talán arra gondoltak, hogy hát igazából nagyon sajnálódott. Fájlódott, amit csináltak vele, sőt, bele is volt. De ezek a vezető emberek nem hallottak meg őt, talán nagyon is éltek, megmaradtak. Ki tudja, talán meglepődik az idős kort is, és bizonyára megbecsült tagok maradtak a zsinagógában. És talán voltak közülük olyanok is, akik még azt is megérték, hogy Nero császár, vagy másszor a Nero császár nevében kivégezzék azt a pásztár hűséges filadelfiai, akik velük ellentétben egy másik közösséget, a Krisztus hívek közösségéhez csatlakoztak. Hiszen csak néhány képzelettel ehhez képes. Ezt a hajnali kis ázsiai Filadelfiát ma úgy hívják, hogy egy hallasegő. Ez egy létező város. Az az alap, vagyis Isten városa. Ezt jelenti a neve. Krisztus előtt 154-ben alapította a bizonyos Attalosz Filadelfos. Róla nevezték el római nevén Filadelfiának, és ezt a nevet olvassuk a Jelenések könyvében is. Amikor megszólítják a hét kis-ázsiai gyülekezetet, akkor ez az egyik. Ez a városnak Törökországhoz tartozik. Magas hegyek veszik körül, távolra, tengertől. Egy modern város, szép turista helyekkel, várják oda a nyaralókat ma is, de a régi emlékek azok már messze vannak. Bizony nem volt mindig ilyen kevélyesek a hely. Nem mindig hívogatták oda az embereket. Amikor az első keresztény üldözések megkezdődtek, és azután 54 és 58 között különösen súlyossá, rettenetesség, vérengzőség váltak, akkor a császár képe előtt le kellett borulnia mindenkinek. Sőt, az ő monogramját, az ő jelvényét magukon kellett viselni az embereknek. És aki ezt nem tette meg, az kivégezték. És bizony vérben állottak akkor az utcán. És az anyák sivatták a gyermekeiket, az apák a fiatal. Keresztények, a családtagjaikat, a barátaikat, a gyülekezeti tagjaikat. Mert a Krisztus hívő keresztények nem viselik ezt a monogramot, és nem voltak be a képás előtt. Nem voltak túl sokan, mert eleve a város Filadelfia, akiban nem volt valami nagy, hiszen ebben a körzetben nagyon sok volt a földrengés, nem volt éppen egy veszélytelen város, ezért inkább kitelepültek az emberek, mint betelepültek, de azért volt egy kis maradni keresztény betegek. Később a küldözések után 11 mártír nevét jegyezték föl innen Filadelfiából. Olyanok voltak, mint egy kis szolvány. De nagyon sok szolvány ismert, akik erősen a hitben, és összevartanak, és küzdenek a növekedésért. Ők 11-en voltak azok, írna, akiről beszélnek, akinél a Dávid kulcsa van. A kulcsok hatalma pedig a Szentírásban a mennyi megnyitását és bezárását jelenti. Az Atya maga Jézus kezébe kapta ezt a kulcsot. Jézus engedte emberbe az Isten országába, vagy pedig ő csukja be előttük ezt az ajtót, ő zárhatja be előttük ennek az ajtóját. És nézzük meg, hogy mi az, amit Jézus elsőként mondott a levélben. Azt mondja, tudok cselekedeteidről. Tudom, hogy mit csináltál. Vagyis ismeri azt, aki megszólít. Bennünket is megszólít. Ma is. Minket is ismer. És aki ismer, az ő nem adja magát. Nem adja, hogy kizárt magad az életből. A hit életedből. És nem adja, hogy kizárt magad a bűneinek a körébe. Vagy a fájdalmak körébe, az egyetlenül küzdelmeknek a körébe. Bizony Jézus előtt ma is, és a Szentlélek által itt van közöttünk, és azt mondja neked is, és nekem is. Tudom a cselekedeteidről. Tudom, hogy mit csináltál. Tudom, hogy hogyan jöttél ide ma reggel, hogy mi volt tegnap este. Tudom, hogy mikor sírtál utoljára, tudom, hogy mikor dicsértél. Tudod, ő felnekről, ki mondott, ki nem mondott szavakról, elhullatott vagy el nem hullatott könnyekről, hálaadásokról, vágyakról, bűnökről. Tud mindenről, múltakról, jelenekről, tud a jövőkről. Tudja azt, hogy mennyire szeret bennünket. És tudja azt is, hogy mi az, ami bezárt. Mi az, ami most. Éppen most elválaszt téged tőle. És tudja azt is, milyen, hogyha megnyílnák előtte, és ezen a nyitott ajtón át beállhatnak az ő gazdag kegyelme az életünkre, amivel cselekedhetne az életünkre. Bizony az emberek életében nagyon sok ajtónak jelentősége van. Itt, ami templomok ajtajának is. Egyes ajtók összekötnek, mások elválasztanak bennünket. Akár egy intézmény ajtaja, iskola ajtaja, vagy egy bank ajtaja, egy műtő ajtaja, vagy egy kripta ajtaja. De nem csak fizikálisan, hanem lelki értelemben véve is. Néha bizony elég egy nézetelvé is. Egy dacos, kemény szívvel kimondott szó, és egy ajtó úgy néz ki, hogy becsukódik az emberek. Hány család nem mondhatja magáról, nézeteltérések vannak. Vagy olyan rokon, akikkel évtizedek óta régi-régi szó nehézség miatt már nem találkozott. Az első ajtó a bűnesek után csapódó be. Az ember sajnos elmondott, hogy maga csapta be azt az ajtót. Elhagyta az Isten, ezért az Édenen kívülre az Isten országán kívülbe kerül. És hogyha valaki nem tér vissza abba, akkor véglegesen a halál állapotában marad, az Isten életőség állapotában marad. Nem az Isten kedvekkel először rejtőzködni az emberről, hanem éppen fordítva az ember rejtőzött el az Isten elől. Úgy, ahogy azok a régi vezetők is, Jézus is mindenki elől elrejtették, el akarták rejteni az érzéseiket, a kezdeti Krisztushoz vágyásukat, azt, hogy ők is annyira mennének, annyira lennének ők is a tanítványai, de nem szóltak. Elnyomták ezt magukban, nem jeleztek, hogy inkább egy másik, egy hamis körhöz tartozhassanak, és abban tartozhassanak. Pedig emlékezzünk vissza rá, a történet is emlék volt, amikor Nikodémus éjjel fogadta Jézus. Nem mondta neki, hogy gyere vissza a nappal, a napvilágnál, és vállalj engem. Nem, fogadta, és inkább beszélhetett vele. De a többség számára végül a lehetőség az elmúlt. Az ajtó elmondta, hogy bezárul. Mert Jézus elment, eltávolodott, megtartotta, megtartja. Milyen biztatás Jézustól, az ő részéről, hogy úgy tudjuk megtartani a parancsolatait, hogy ő maga megtart bennünket. Azért tudunk áldozatosak lenni a hitben, mert ő maga áldozatos szeretettel szeret bennünket. Filadelfiai Márti testvére számára ez már nem a lehetőségek fajtaját jelentét a nyitott ajtó, hanem a messiás kapumára, az örök életre való bementet jelképezi. Ez pedig semmilyen hatalom nem tudta már, és nem tudta már elvenni tőlük, azok sem, akik megfogtolták és megölték őket, akik elvették az életüket. De nekünk, akik még itt vagyunk, egy másfajta jelképpel vér ez a bizonyos ajtó. Mert ez az ajtó tartja a kapcsolatot Isten és ember között, sőt, ember és ember között is. Mert vannak emberek, akik végtelenül barátosak. Számtalan embert ismerek, akiknek nincsen barátja, nincsen már rokona. El tudjuk-e képzelni, hogy vannak emberek, akiket senki nem imádkozik már. Olyan végtelen magányban vannak. Meglátjuk-e őket most ebben a bőti időszakban. Önmagukat elfordulva. Egy másik embert meglátva. Képesek vagyunk-e rájuk nyitni az ajtót. Akár fizikális, akár lelki értelemben véve. Vagy tudunk-e még kopogtatni azoknak az ajtaját, akiket régességgel nem láttunk, akiket megbántottunk. Talán már nem is tudjuk, hogy hogyan kezdődtek a viták, a nézeteltérések. A jelképesen szólva nem is mi hajtunk, de tudunk-e állatosan kopogtatni az ő szívének az ajtaját. Ha kell, akkor szólítani, másképp kopogtatni. Testvérek, van két történet, ami példaértékűen némileg a számunkra, abban, hogy hogyan nem hagyták az emberek, hogy a gyülekezeti közösségből kikerüljenek, illetve hogy valakit kirekesszák. Az egyik, az a szégyen követnek a története, amelyről nemrég egy másik vonatkozásban prédikáltam. Némely gyülekezetben talán tudjuk, hogy állítottak régen úgynevezett szégyenköveket. Aki gyülekezeti tag védkezett, annak azon ülve vagy állva kellett aztán az Isten tiszteletet végig hallgatnia, ami csak úgymond lennek el a büntetése. És a legérdekesebb az, hogy a védkesek ezt a vállalták. Nem mondták, hogy inkább nem jött el a templomba. Nem mondták azt, hogy inkább csatlakozol egy másik gyülekezethez. Ők ott akartak lenni. Az Úr igényét akarták hallgatni, még ilyen állam is. Néhány templom oldalában még mindig ki vannak helyezve ezek a régi szégyenkövek, egy emléktáblára fölöttük. Egyszer régen is kipróbáltam egyet, és tudalassan ráültem, és szégyenkövek is vannak, annak megfelelően. A másik történet az már modernebb, ez pedig egy nagy gyülekezetben esett meg, egy sokkal nagyobb gyülekezetben, mint amin a miénk. Itt vasárnaponként rengetegen megfordultak, mindenféle gyülekezeti tagok, de köztük egy zsekkolva is, aki elejében nem képezte a gyülekezetnek a részét, csak úgy bejárt, egy jól fésült ember, öltönyben, napkendőben, mindig jött az Isten tiszteletre. Rábizonyítani nem lehetett semmi, de azért találtak megoldást arra, hogy ne kelljen őt eltávolítani, de azért nem is legyen a templomban. És végül azt csinálták, hogy ezt a tolvajt minden Isten tisztelet előtt köszöntötte szépen kerélyesen egy-egy presbiter, mentek bele, leültek mellé a padra, jobbról, balról és végig hallgatták vele együtt az Isten tiszteletet. Inkább ez az ember képtelen volt, hogy rendszabályozva lenni, és végül megfért ebben a közösségben, az Isten igényét hallgatva. Nem lett többé tolvaj, mint ahogy ez eljön hamar. Valahányszor elbúcsúztak, így köszönhettek ott viszontlátással, túl közel. Nem tudták, hogy másnak találkoznak-e még, vagy elviszik majd őket a császár katonái. De azt mondja az ige, aki megtartja a hitet, az győz. Egy csodálatos képet fog elérni, azt mondja, hogy oszlóppá lesz a győztes. Az Isten templomában egy oszlóppá, egy erős, kemény oszlóppá. És azzal folytatja a biztatást, hogy felírom rá az Isten nevét. A tulajdonot lesz neki, nem a császári, a császár tulajdonjával, aki megölheti a testeteket, és meggyalázhat benneteket. Az Isten tulajdonai lesztek. És a kérdés végül az van, hogy mi életünk ajtaja, az olyan mi van, hogy most a bőrben Jézus előtt. Mert bizony nekünk is azt mondja, hogy tudok a cselekedeteiből, ismerve, mégis szeretve. Ismerve, mégis szeretve. És itt állod az ajtó előtt. A végén ezzel fejezi a levelet Jézus, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Mit mond? Mit mond most nekünk? Mi az, akinek a megnyitására Jézus vár? És ki az, akinek a felkerülésére Jézus vár? Hogyha megnyitod az ajtókat előtte, akkor ő megnyitja az ajtót az örök életre, mert ez a kettő együtt még, testvérek, ez a két ajtó. Hogyha megnyitjuk a két ajtaját, akkor ő megnyitja előttünk az Isten országának az ajtaját. Egy rettenetes rémálomról szóló beszámolóval kezdtem, benne egy bezárt ajtóval. De az igazságról szóló képpel szeretném befejezni. Benne a Krisztussal, az Atyához vezető nyitott ajtóval, és az élet nyitott körülének a képével. Isten ígére válaszképpen énekeljük az Isten tisztelet előtt tanult bűnbánati zsoltárunkat, a 38. zsoltár első versét, mely így kezdődik haragudnak nagy voltában. Hálát adok azért is, hogy zörgetésedet. Segítesz nekünk ajtót nyitni, befogadni téged. Könyörgünk gyülekezetünk épülésére, a ránk álló alkalmakért, a missziói lehetőségekért. Segíts tartanunk azt a hölgyöt, amire nekünk van szükségünk, amivel nem akarsz tisztítani, könnyíteni bennünket. És kérjük, Atyánk, hogy egy csendes percben magunkban elmondott imáinkat is hallgass meg. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ti a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, adj meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom.